Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Itt ül a stúdióban Magyar Csaba és a Crystal Worldwide ügyvezető igazgatója, jól mondom, igen, jól mondom, és okleveles adószekértő is ő. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Bizalmi vagyonkezelés lesz a témánk, mert hogy az nyáron elfogadta az országgyűlés az új szabályokat, amelyek erre vonatkoznak, és a cél az ország versenyképességének növelése volt, meg hogy működjön ez az egész jogintézmény, meg hogy vonzó legyen ez a jogintézmény. Egy kicsit elevenítsük fel ezt a történetet, hogy mi az a bizalmi vagyonkezelés egész pontosan, elég rejtélyesen hangzik.
Lassan jövő márciusban már a negyedik születésnapját fogja ünnepelni a jogintézmény, ugyanis 2014. március 15-től vezette be az új polgári törvénykönyv angol mintára a bizalmi vagyonkezelést, ugye, amit a nemzetközi zsargonba csak trustnak szoktak becézni. Ez ugye korábban egyáltalán nem volt nálunk. És ugye ennek a jogintézménynek a lényege az az lenne, hogy van egy vagyonrendelő, aki a vagyontárgyát, ami egy biciklitől kezdve egy céges üzlet részén át, akár egy ingatlan is lehet, át tudja adni egy bizalmi vagyonkezelőnek, itt a tulajdonjog is átszáll, és ezt követően, illetőleg ez egyidejűleg pedig kinevezhet egy kedvezményezettet, aki lehet akár ő maga is, vagy egy teljesen vadidegen fél is.
Látom a kedves hallgatókat, hogy aha, ő a Stroman.
Igen, általában szoktak ezek kifejezéssel dobálózni bizalmi vagyonkezelés során, mint ilyen téli iskola udvaron a gyerekek hógolyóval, és ugye azért a magyar közéletben is az elmúlt időszakban előszeretettel használták a Stroman kifejezést. Igazából a bizalmi vagyonkezelőre én nem használnám ezt a kifejezést, már csak azért sem, mert van egy más elnevezése, de ettől függetlenül, hogyha szigorúan vesszük, akkor azt is mondhatnám, hogy mégiscsak van régóta Magyarországon hagyománya már a bizalmi vagyonkezelőknek, csak tulajdonképpen nem volt legalizálva. Aha. Ez az egész rendszer. Akár úgy is felfoghatjuk most, hogy innentől fogva legalizálták. És hogyha most elfogadjuk azt a koncepciót, hogy helyettem lehet valaki más is tulajdonos, például egy cégben helyettem szerepel valaki a cégjegyzékben, akkor melyik a jobb verzió? Hogyha egy kocsmában és sör mellett állapodtak meg erről, vagy adott esetben, hogyha mondjuk a Nemzeti Banknak valamilyen szintű ellenőrzése alatt áll ez a jogintézmény.
Na, akkor vegyük ezt gorcső alá, és akkor hadd játsszuk az ördög ügyvédjét Gede kollégával. Csinálok valami stiklit, tudom, hogy stiklit csináltam, tudom, hogy előbb-utóbb jön valaki, és ezt számon fogja kérni, a szerzett vagyont pedig átpasszolom egy bizalmi vagyonkezelőnek. Jön a hatóság, végrehajthatja ezt, hogy akkor azt mondom, hogy kárt okoztál, lefoglalom a vagyonodat, és beleütközik a bizalmi vagyonkezelőbe. Ilyenkor mi történik?
Ugye erre van egy jó kis kifejezés, ezt fedezetelvonó ügyletnek hívják, és ennek és azért van kialakult joggyakorlata Magyarországon, tehát ezekben az esetekben utána lehet menni a vagyonnak.
Igen.
Tehát ha mondjuk kiderül, hogy én akkor már tudtam, hogy fennáll ez a tartozásom.
De, tudtam, ne viccelj.
Hát attól függ, hogy ezt ki mondja, ugye? Te mondod magadról, vagy mások azt mondják, hogy ezt te világosan tudtad, de tegyük fel, hogyha mondjuk egy adóhatósági jegyzőkönyvet átvesz valaki, amiben bírságként sok nulla szerepel már az első oldalon, és ezt követően mondjuk bizalmi vagyonkezelésbe helyezi a vagyonát, akkor egyértelműen ez egy fedezett elvonó ügylet lesz, hiszen akkor én már tudtam, hogy nekem be fog állni valamilyen kötelezettségem, és ilyenkor utána lehet menni ennek a vagyonnak. Tehát
a hatóságnak van arra jogköre, hogy
így van, tehát a hatósági kontroll alatt áll, tehát alapból mondjuk egy újságíró, vagy az utcaembere, vagy a szomszéd nem tud betekinteni ebbe a nyilvántartásba, de a hatóságok bármikor megtehetik.
De mögötte tehát ott a megállapodásokat, azt látja a hatóság, és tudja jó, hogy kinek milyen van.
Így van.
Mi van, ha én ki akarok szúrni mondjuk az örököseimmel? Felhalmozott Ács kollega egy tekintélyes szemmel látható összegű vagyon, de nem akarja, hogy civakodjanak az örököseim. a köteles részt se akarja senkinek se odaadni, azt mondja, hogy bizalmi vagyonkezelés, aztán 38 év múlva, aki talpon marad, az majd megkapja az egészet. Most mondtam persze hülyeségeket, de a kérdés azért komoly, tehát az öröklési szabályokat lehet ezzel kicsit átformálni?
Most a nyári csomagban tulajdonképpen egy kicsit rendezték ezt a kérdéskört is, ön is folyamatosan ott lebegett a levegőbe, hogy az öröklési szabályok megkerülésére lehet használni a bizalmi vagyonkezelést, hiszen az egyik fő hívószó az a generációs vagyontranszfer volt, amikor a bizalmi vagyonkezelést beültették a jogrendszerbe, és két iskola volt, egyesek szerint a köteles részre igényt tarthatott, a továbbiakban is az örökös, ha a vagyonrendelő úgymond kisemmiszte a vagyonból egy ilyen ügylettel, valaki pedig azt mondta, hogy utána mehet a vagyonnak, és ezt helyre rakta a PTK, tehát a köteles rész megilleti az örököst abban az esetben is, hogyha az örökhagyó bizalmi vagyonkezeléssel élt és átadta minden vagyonát, csak innentől fogva a bizalmi vagyonkezelőtől lehet követelni a vagyont, viszont továbbra
is... De akkor jó eséllyel meg is kapja.
Hát utána kell menni, igen, a igen, szükséges igen. lépéseket meg kell tenni, ha nem adja ki, akkor pereskedik, de alapvetően ott van a jogi háttér, ami biztosítja, hogy ezt megtegye.
Igen, de egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor ez egy elég jó felhasználási formája ennek, nem? Hogy teszem azt, valóban van egy nagyobb családi vagyon, amit nem akarok így egy az egybe átadni mondjuk, hanem valamilyen feltételhez kötöm, vagy a vagyonkezelés hozamát adom csak oda, tehát ez egy jó szabályozható terület.
És az az érdekes, hogy ebből a szempontból liberális is a szabályozás, mert bármilyen feltételt ki lehet kötni. Tehát a kedvezményezetnél kiköthetem akár azt is, hogy az orvosi, a közgazdaság és a jogi egyetemet végezze 8 év alatt együtt párhuzamosan.
Ezek a klasszikus, amik ilyen filmekben szerepelnek.
Így van.
Az ilyen gazdag csemetének. Hogy...
Igen, tehát azt is kiköthetem, hogy a kedvezményezet, ha a gyerekét nem Alfonznak nevezi el, igen, akkor szintén nem kaphat a vagyonból.
Bizalmi vagyonkezelés, ez egy nagyon érdekes téma, abból a szempontból is, hogy mérhetetlen bizalom kell, hogy én megbízzak a bizalmi vagyonkezelőben, de mi van, ha vele valami történik? Eltűnik, elhalálozik, nálam meg ott van a teljes
vagyon. Nem akar már bizalmi vagyonkezelő lenni.
Belefáradt, menedzser betegsége van.
Hát vagy mondjuk ki, ugye mindenki attól tart, hogy egész egyszerűen eltűnik. A pénzzel és belizre távozik a bizalmi vagyonkezelő. Ugye Angliában már több száz éve létezik ez a jogintézmény, és mire kiforrott a szabályozása, azért jó párszor eltűnt a vagyon. Viccesen szoktam mondani, hogy Magyarországon is létezett már régóta ennek a bizalmi vagyonkezelőnek a jogintézménye, már a szocializmusban is voltak bizalmi vagyonkezelők, például a nagykőrösi konzervgyárban volt egy óre kukás ember, aki mindig a rábízott vagyont a szemétben kivitte a konzervgyár területén kívülre, és átadta a kedvezményezett részére. Tehát már a szocializmusban is ott voltak ennek a gyökerei, de visszatérve...
De most komolyan, ez igaz történet?
Természetesen, de ez elévült már.
Nyilván ezért mesélünk.
Bátran, de gyakran előfordult, hogy eltűntek a vagyontárgyak. Jelen pillanatban azért Magyarországon számosan garanciát építettek be a rendszerbe, ami lehetővé teszi azt, hogy biztonságba érezze magát a vagyonrendelő. Abban az esetben, hogyha mondjuk, és már mindjárt beszélünk úgy is erről, hogy üzletszerű bizalmi vagyonkezelőhöz fordulunk, akkor abban az esetben a neki meghatározott tőkével kell rendelkeznie, saját tőkével kell rendelkeznie, kell, hogy legyen pénzügyi biztosítéka, és egyébként a Nemzeti Bank adja ki az engedélyt arra, hogy ilyen tevékenységet végezze. Nyilvánvalóan előfordultak már felreállások broker cégeknél is,
igen.
Tehát, de bank is ment már csődbe az Egyesült Államokba is, tehát a pénzügyi intézményként kezeljük, azt lehet mondani, hogy olyan jellegű kockázatot hordoz magában, mint bármilyen más pénzügyi intézmény.
No, folytassuk tovább Magyar Csabával, az okleveles adó szakértőnkkel, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatójával. Bizalmi vagyonkezelés a témánk. Mennyire elterjedt Magyarországon? Ezt azért tartom fontosnak feltenni ezt a kérdést, mert jogász hallgatónk Ági kicsit szkeptikus, hogy a magyar kontinentális jogrendbe abszolút nem illik bele ez a bizalmi vagyonkezelés, mert ez egy angol szász jogrendből származó találmány. Ebből következtetek én arra, hogy lehet, hogy ugye nem ismerik az emberek, nem nagyon tartják biztosnak, stb. Mik a tapasztalatok?
Alapvetően, hogyha mondjuk a Nemzeti Banknak a honlapjára felmegyünk, és megnézzük, hogy hány bizalmi vagyonkezelő vállalkozást engedélyeztek már, akik üzletszerűen végzik a tevékenységet, akkor látni lehet, hogy azért szép lassan növekszik a számuk, ami akár azt is jelentheti, hogy van erre igény, vagy olyan üzleti elképzelés. Egyébként hozzáteszem, hogy azokban az országban, ahol létezik a bizalmi vagyonkezelés, nagyon sokszor nem a helyi emberek a célpontok erre vonatkozóan, hanem külföldi befektetőknek kínálják ezt opcióként, különösen azoknak, akik már ismerik ezeket a lehetőségeket. Tehát mindenképpen azért van egy befektetés ösztönző hatása, főként az angol szász országokban, és Magyarország is ugye egy versenyképességi növelésről szóló jogszabályban lazította a szabályokat. Mindemellett
tehát pedig... ezt úgy kell érteni, hogy ide jön egy, mit tudom én, török befektető, angol befektető, akármilyen, és akkor úgy alapít céget, hogy ezt egy vagyon, egy bizalmi vagyonkezelőn keresztül, tehát látszólag ő lesz a tulajdonos.
Így van, így van, és azért ennek van nemzetközi gyakorlata, hiszen a világ legnagyobb aranykészletével rendelkező SPDR Gold Trust is ebben a formában működik, vagy a Simon Property Group is Trust formájában működik, tehát azért eléggé elterjedt a nemzetközi üzleti életbe. De visszatérve ugye Magyarországon, én azt látom, hogy így 3,5 év alatt elkezdtek foglalkozni vele az emberek, ízlelgetik, egyetemi képzés is indult már. Tényleg? Egyébként posztgraduális képzés keretében a harmadik évfolyam most indult a lősze, tehát kezd kialakulni ennek a kultúrája Magyarországon.
Ki lehet egyáltalán bizalmi vagyonkezelő, akkor ezt tegyük tisztában, mert nagyon ez a vonal mozgatja a hallgatókat, írja az egyikük például, ha a magyar joggyakorlatot nézzük, akkor évtizedekig telhet, mire érvényt szerezek a jogaimnak, ugye a bíróságok túlterheltek, elhúzódnak az eljárások, írja Szeszta. Ebbe, vagy erre garanciát jelenthet, ha olyan szabályozás áll emögött, ami hát megkönnyíti a perekben a dolgát a peres feleknek.
Hát ugye az előző blogban említettem, ugye két verzió van, lehet üzletszerűen, meg nem üzletszerűen végezni ezt a tevékenységet, ugyanis anno a PTK a legmegengedőbb tulajdonképpen a bizalmi vagyonkezelő személyével volt, és olyan, amikor elfogadták a jogszabályt, akkor megijedtek, hogy az összes bizalmi vagyonkezelő éjfélkor koponyából fogja inni a vért. Ezért elfogadtak külön egy jogszabályt, ami a bizalmi vagyonkezelőket szabályozza, és aki élete során most az új szabályok szerint egynél több bizalmi vagyonkezelési szerződést köt, az bizony üzletszerű, ilyen végzi már a tevékenységet, és akkor a Nemzeti Bank engedélye alapján járhat el. Aki élete során egy ilyen szerződést köt, az nem üzletszerű, bizalmi vagyonkezelő, neki annyi dolga van, hogy be kell küldeni regisztrációra a Nemzeti Bankhoz ezt a szerződést.
Aha.
Mindenki más pedig üzletszerűen végzi, akit engedélyez az MNB, őket le lehet kérdezni, és van számos garanciális szabály.
Tehát akkor azt az egyet bármilyen jogi szaki ügyvéd megcsinálhatja, megkötheti.
Így van, tehát mi is lehetünk egymással bizalmi vagyonkezelési jogi.
Nincs az viszonyban. Az Isten, hogy én a Gedére bármit is. Na, de ez más egy személyeskedés.
Arra meg ki kíváncsi. Csabára az én részemet, és akkor jól nem látjátok, hogy én vagyok.
Életben nem kapom vissza többet. Fogához veri a garas. Na, ez a biztosítékrendszer azért érdekes, ne polemizáljuk szét ezt, mert azt mondtad, hogy garancia rendszer áll mögötte. Mik ezek?
Hát ugye, ahogy említettem, van egy 70 millió forintos saját tőke, amivel rendelkeznie kell ezeknek a vállalkozásoknak. Ezen kívül pedig egy 70 millió forintos pénzügyi biztosítékkal kell rendelkezni, amit egyébként arányosan növelni kell, hogyha a kezelt vagyon növekedik.
Épp ezt akartam kérdezni, a 70 milliót leteszek?
Nyilván nem szerződésenként, az nem túl életszerű.
Nem, hát úgy van, hogy a kezelt vagyon meghatározott százalékának megfelelő pénzügyi biztosítékot kell fenntartani,
igen,
és ennek van egy felső határa. Aha. Külön van egy kormányrendet, amely erre a pénzügyi biztosítékra vonatkozik, ami lehet egyébként bankgarancia, felelősségbiztosítás. Ezt már önállóan döntheti el a vagyonkezelő, de a Nemzeti Bank ezt megvizsgálja, és jóvá hagyja.
Oké, adózás? Hogy néz ki a vagyonkezelés adózása?
Meglehetősen kedvező lett a szabályozás tekintettel arra, hogy amikor átadom a vagyont a bizalmi vagyonkezelő részére, akkor a, tulajdonképpen, mint hogyha egy ajándékozás történne, hiszen ingyenesen adom át általában ilyenkor a vagyont, ezt illeték szempontjából mentes ügyletként kezelik, tehát gyakorlatilag semmi nem történik, ha én átadom a bizalmi vagyonkezelőnek a vagyontárgyat, addig, amíg a magyar PTK szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés keretében történik meg mindez, és ezt követően, ami nagyon érdekes itt Magyarországon, mondhatnám azt is, hogy egy kis adózási torszület jön létre, ugyanis a kezelt vagyon, mint hogyha adózási szempontból egy személyé válna, ő egy cégé alakul át, és egy gazdasági társágnak minősül adózási szempontból, tehát úgy adózik, mint egy cég utána, uh-huh. ugye 9%-os társági uh-huh. adó mértéke, meg a számos kedvezménye, és ezt követően, amikor a vagyon kiadása megtörténik, akkor két részre kell osztani, ugye a tőkét ki lehet adni, meg a hozamot. A tőkének a kiadása, hogyha a vagyonrendelőnek történik a visszaadása, akkor illetékmentes, illetve hogyha neki házastársának vagy egyenesági rokonának történik a vagyonkiadás, az is illetékmentes.
És aztán vizsgálja az adóhatóság, hogy ott volt egy gyarapodás, tehát én rábíztam egy 50 milliós cégrészt a vagyonkezelőre 10 évig, hogy jól ne lássák, hogy én vagyok a valaki, és azt visszaveszem, de az már 100 milliót ér.
Ezért mondtam, hogy ugye van egyszer a tőkerész,
igen.
és ugye utána lesz a hozam.
Aha.
És a hozamot, amikor kiadják a kedvezményezett aha. részére, akkor viszont kell adózni,
aha, világos,
és egyébként a legkedvezőbb adózási lehetőséget választották most Magyarországon, ugyanis úgy minősül, mint hogyha osztalékot kapna a kedvezményezett, aha. tehát ugye 15% SZIA, meg 14% EHO, de ugye az csak 450 ezer forintos igen. határig kell megfizetni.
Az elviselhető.
Az utolsó kérdés, ez csak a gazdagok sportja, mert úgy tűnik.
Igen, hogy mekkora tételtől, nem, most itt bemondtam ezt az 50 milliós üzletrészt, de mondjuk egy 10 milliós vagyonról, vagy igen,
alapvetően már ugye, mivel a szóban is szerepel a vagyon, igen. ugye a bizalmi vagyonkezelésnél, éppen ezért mindenki azt gondolja, hogy ez csak a gazdagok mm. sportja lehet. Viszont számos olyan esetet találkoztam az elmúlt időszakban, amikor kifejezetten családi vagyonkezelés volt, tehát akár apa átadhatja fiának, unokatestvérnek, és ebben az esetben tulajdonképpen a családon belül történik a vagyonkezelés. Annyi macera van esetleg vele, hogy ugye mivel te kezelt vagyon, az egy adóalannyá válik, ezért azt könyvelni kell beszámolót készíteni, ami nem publikus, a NAV-nak kell egy adóbevallást benyújtani, tehát ennyi adminisztrációs kötelezettség van vele, de gyakorlatilag családon belül is van erre lehetőség. Például, hogyha láttátok George Clooney-val az Utódok című filmet, ott is éppen aha. a George Clooney volt egy nagy családnak a bizalmi vagyonkezelője, ott egy Hawaii tengerparti telek vonatkozásában, és akkor ott gondolkodtak rajta, hogy eladja vagy sem. Nyilván itt is egy ilyen nagyobb vagyonról volt szó, de akár egy nagymama is átadhatja az unokájának világos. A panellakást is. Világos. Nincs megkötés.
Csaba, köszönjük szépen, hogy itt jártál nálunk ismét, megint egy csomó jó és hasznos információval gazdagodtunk. Dr. Magyar Csaba volt a vendégünk, okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide Kft. Ügyvezető igazgatója.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán.